Sziasztok, ez itt a Vénusz Projekt Podcast, ahol érdekes nőkkel beszélgetünk, nem csak nőknek érdekes témákról.
Rutai Lilivel
és Solti Hannával. Ebben az epizódban a Briefly Startup két alapítójával, Rékával és Csengével beszélgettünk.
Szóval, sziasztok, üdv itt nálunk! Első körben mesélnétek egy kicsit a startupotokról, a Briefly-ről, mert szerintem egyrészt, hát nyilván nem mindenki tudja, hogy mivel foglalkoztok pontosan, másrészt pedig a startup fogalmát is szerintem tök fontos lenne tisztázni, hogy miben különbözik egy átlagos, vagy egy másfajta cégtől, vagy vállalkozástól egy ilyen.
Persze, sziasztok, Csenge vagyok, a Briefly egyik társalapítója, és nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, hogy itt lehetünk. Tehát a Briefly-nál mi cégek online marketing és kommunikációs problémáit oldjuk meg szabadúszó csapatok segítségével. Igazából mi nem csak összekötjük a két felet, ahogy a többi platform szokta, hanem mi egy személyre szabott megoldást nyújtunk az ügyfeleknek a dedikált projektmenedzserek segítségével. Ezek a projektmenedzserek segítik meghatározni az ügyfél pontos problémáját, összegyűjtik számukra a megfelelő csapatot, és levezénylik az egész projektet, hogy elérjék közösen a kitűzött célokat. Alapvetően ezzel foglalkozunk, és most már egy éve vagyunk a piacon, mint startup, de szerintem majd Rékának át is adom a szót, hogy így erről beszéljen egy kicsit többet.
Igen, a startup fogalma az abban különbözik egy vállalkozástól. Én ezzel a példával értettem meg, még amikor elkezdtünk az ilyen egyáltalán a startupokról hallani, meg ezzel foglalkozni, hogy sokan ezt mondják, hogy ha egy mondatban kell meghatározni, akkor egy startup a skálázható, még egy vállalkozás nem feltétlenül. Tehát például egy étterem az egy vállalkozás, és hogyha te az bővíteni akarod a vállalkozásodat, vagy az étteremláncodat, akkor minden egyes új városban vagy országban meg kell építeni, vagy ki kell bérelni a helységet, alkalmazottakat kell felvenni, tehát még egyszer ugyanannyi költség a második étterem, mint az első. Viszont egy startup, ami skálázható, az egyszer lefejlesztesz egy applikációt, és azt használhatják Magyarországon, Olaszországban, Amerikában, nagyon sok helyen, és nem kell még egyszer ugyanannyi költséget beletenni mondjuk egy új piacra lépésnél. És ez jelenti azt, hogy valami skálázható, illetve még ugye a startupok innovatívak, valamiben újdonságot tudnak egy meglévő folyamatba behozni.
Szerintem tök jó, hogy ezt az elején így megbeszéltük, mert a startup egy olyan kifejezés, amivel szerintem manapság nagyon sokan csak így dobálóznak, anélkül, hogy konkrét gazdasági tudásuk lenne arról, hogy mit is jelent ez valójában. Melyek azok a tulajdonságaitok, amikről azt gondoljátok, hogy sokat hozzátettek a startupotokhoz? Melyek egy sikeres vállalkozás, vagy egy sikeres startup összetevői? És egészen pontosan nektek melyek azok a tulajdonságaitok, amikre üzleti értelemben büszkék vagytok, mik azok, amik miatt szerintetek sikeresek tudtok lenni?
Egyébként ez egy nehéz kérdés, és szerintem ezt még senki nem fejtette meg, hogy mi egy sikeres vállalkozásnak a titka, de a személyes tapasztalatainkról abszolút tudunk beszélni, és ennek így két vetülete van, az egyik a szakmai, a másik a személyes, és mindkettő ugyanannyira fontos szerintünk. A szakmai az, hogy mi a Csengével először kollégák voltunk, aztán barátok, és utána társalapítók, és hogy ezt például egy ilyen secret sauce-nak tartom, hogy, hogy alapvetően lehetnek nagyon jó barátaink, de attól még nem biztos, hogy jól tudunk együtt dolgozni, és mi abban biztosak voltunk, hogy jól tudunk együtt dolgozni, mert mi a budapesti Ubernél ismerkedtünk meg, ott dolgoztunk az irodában mindketten a Csengével egészen a kivonulásig, és egyébként az is megerősítette a kapcsolatunkat, hogy szakmailag is és személyesen, hogy egy ilyet átéltünk ketten, hogy az Ubernek a kivonulását, és utána két irányba indultunk, de mindketten így a reklámszakmában helyezkedtünk el, és mindig találkoztunk, beszéltünk egymásnak a kudarcainkról, a sikereinkről, és mindig éreztük, hogy van még bennünk valami, hogy szeretnénk valamit közösen alkotni. És akkor nyilván az idő volt, mire erre az elhatározásra jutottunk, hogy most akkor ugrunk védőháló nélkül, és akkor megpróbáljuk. És akkor kezdtünk el dolgozni a Brieflyn, és a személyes vetülete pedig szintén nagyon fontos, hogy mindig tudjuk egymásban tartani a lelket, hogyha egyikünk fáradtabb, vagy stresszesebb, akkor a másik mindig felhúzza, és hogy ez ilyen nagyon-nagyon jó egyensúlyban van köztünk. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy a személyes oldalára is figyeljünk, mert nagyon könnyű túlhajtani magunkat, nagyon könnyű nulla energiaszintre lejutni, és akkor a másiknak ezt észre kell venni, mert hogyha nincs miből töltekezni, akkor nem is tudunk fejlődni, meg haladni előre.
Igen, ezzel teljesen egyetértek, meg az is fontos, hogy alapvetően ugye minden ötlet, meg minden megvalósítás mögött igazából emberek vannak, és egy technológiai innovációnál el szokták felejteni, hogy ezt is emberek hozták létre, és pedig vezetőként ezt tudni kell, hogy tényleg, hogy a csapatban van az erő, és hiába mondjuk valaki csak gyakornokként vesz részt a csapatnak a munkájába, az ő munkája ugyanannyira fontos, és az ő fejlődése a cégben ugyanannyira fontos, mint a mi mindennapi munkánk. És hogy mindig mi is úgy próbálunk választani új csapattagokat, vagy úgy próbálunk emberekkel, vagy freelancerekkel együtt dolgozni, hogy lássuk azt, hogy az érték, meg ami felé megyünk, az közös, viszont a kompetenciák azok különbözőek. És itt rejlik még egy ilyen nagy varázslat igazából, mert a Rékával is alapvetően az értékeink ugyanazok, hogy energikusak vagyunk, megyünk előre, csináljuk, és ez tök szuper, húzzuk egymást, viszont vannak részek, amikben különbözünk, és kiegészítjük egymást. És ezért van az, amikor, ahogy a Réka is mondta, az egyikünk lent van, akkor a másikunk felhúzza. És ez nagyon fontos, hogy meglegyen mindig ez a dinamika.
Igen, alapvetően persze nem úgy kell elképzelni most a mi közös munkánkat, hogy egy ilyen rózsaszín mennyország, és de mindig is cukiskodás van, meg mindenben egyetértünk, nagyon nem. Tehát, hogy, és egyébként ezzel már gondolkodtunk is, hogy most vajon ezzel kell kezdeni valamit, hogy így nem mindig értünk egyet, vagy ez így jó, de így azt gondoljuk, hogy addig, amíg valós érvek mentén meg tudjuk győzni a másikat, és mindig közös nevezőre tudunk jutni, vagy az egyik irányban meg tudunk egyezni, addig így ez jól működik. Illetve még, hogyha nagyon szakmailag kell válaszolni erre a kérdésre, akkor például befektetők az első körben, amíg mondjuk nincs terméked, vagy nincs kész szolgáltatásod, addig a csapatot nézik nagyon. Tehát addig a csapat a legfontosabb, hogy jó szakmai tapasztalat van a csapatban, hogy nagyon motivált lelkes a csapat, jó összetételű emberek, akik jól tudnak együtt dolgozni, ez a legfontosabb a nulladik ponton.
Amúgy hozzátenném, hogy ugye vicces, mert mi is a Hannával ketten csináljuk, és mi ugyanezt a dinamikát veszük észre, vagy Hanna, szólj, hogyha igen, fölöslegesen beszélek helyetted, hogy mi is egymást felhúzzuk, persze nekünk sem rózsaszín, mindig, de azért többnyire természetesen az. De nekem az jutott eszembe, hogy nagyon érdekes, hogy nem tudom, ti hogy vagytok vele, de tőlem legalábbis többször is kérdezik, hogy és amúgy, hogy így két lány dolgozik együtt, ez nincs tele konfliktusokkal? Vagy hogy így nem hisztisztek egymással sokat? Ami egy furcsa kérdés, mert hogyha két férfi dolgozik együtt, őket szerintem ritkán kérdezik meg, hogy amikor rossz kedvetek van, akkor össze szoktatok veszni?
Igen, abszolút, és amúgy nagyon hasonló kérdés az is, hogy milyen női alapítónak lenni, és így, hát nem gondolkoztam rajta addig, amíg ezt meg nem kérdezted.
Igen.
Igen, ez összekapcsolódik az ilyen sztereotípiás dolgokkal a nőkkel szemben, meg a női vállalkozókkal szemben, meg a női vezetőkkel szemben, és hogy tényleg én, ez ilyen kérdés, hogy amíg ezt nem kérdezik meg, nem gondolkozol rajta. Nyilván mindkettőnknek a vállalkozása a legfontosabb, az, hogy előre menjünk, az, hogy haladjunk, és vannak olyan esetek, amikor nem értünk egyet, akkor azt meg kell oldani megfelelő módszerekkel, és szerintem ez nem különbözik semmiben, hogyha két férfiről van szó, vagy nőről, vagy férfiről van szó, legalábbis az a jó, ha ez nem különbözik.
Igen. Meg bennünk igazából fel sem merül ez tényleg, hogy most nőként vállalkozni, meg hogy nőként ide menni egy rendezvényre, és beszélni az idősebb férfiakkal. Jaj, milyen? Mert igazából pont azért, mert olyan a hozzáállásunk, ezért másik oldalról is ritkán kapjuk vissza ezeket a kérdéseket, mert látszik, hogy olyan magabiztosan és kiállással intézzük a céges dolgainkat, hogy ez nem merül fel annyira.
És persze azért...
Igen.
Hogy persze azért el kellett ide jutni. Tehát, persze. Hogy nemrég beszéltünk arról, hogy másfél évvel ezelőtt elmentünk egy rendezvényre, igen. És akkor hú, hát oda kéne menni hozzá. Menj oda te, nem? Menj oda te! Jó, most én voltam múltkor, akkor most te mész oda. És, tehát, hogy persze, hogy így indultunk, de hogy ez a startup közösség, ami itthon van, meg tényleg ez a közeg, ez olyan gyorsan el tud hozni arra a szintre, hogy már tényleg már arról beszélünk, hogy nem most én megyek oda, tehát hogy tényleg erről ide jutottunk nagyon rövid idő alatt, és hogy nagyon sokat lehet tanulni ebből a közegből, meg a networkingről, ami nem csak egy startupban segít, meg nem csak egy vállalkozásban, hanem így emberileg is nagyon sokat ad hozzá a személyiségünkhöz, a szakmai fejlődésünkhöz.
Igen, és hogyha esetleg a hallgatók között van olyan, akinek van ötlete, és azt mondja, jó, majd amikor készen állok rá, akkor megosztom a nagyvilággal, vagy majd később, mert most nincs időm rá, még nem akarok beszélni, nehogy valaki megcsinálja, ezt most abba kell hagyni, ki kell menni, és mindenkivel beszélni kell, és mindenkinek elmesélni, mert hihetetlen, hogy automatikusan valahogy mi úgy állunk hozzá, hogy lehet, hogy ez itt a kelet-európai szokások miatt, hogy nem mesélünk ezekről, mert nehogy valaki ellopja, meg hogy nem nyitottak az emberek, és itt a startup világban egyszerűen hihetetlen, hogy te bárkivel beszélünk, és mindenki szívesen ad visszajelzést, tanácsokat, akár összekötést, hogy olyan emberekkel beszéltünk már az első egy hónapban, olyan cégvezetőkkel, mentorokkal, akikkel azt hittük előtte, hogy fél év után lehet hozzájuk bekerülni, és egy meeting engesztetése az több órás munka lenne. És közben annyira nyitottak, és olyan szinten megy a tudás átadás, hogy tényleg csak el kell kezdeni, és akkor olyan, mint egy ilyen kis hógolyó a hegy tetején, hogy a végén egy hatalmas lavina lesz a végén.
Tök jó, hogy rákanyarodtatok az előbb ezekre a sztereotípiákra, a női vezetőkkel, vagy nők által vezetett vállalkozásokkal kapcsolatban, mert akartam javasolni egy játékot, mégpedig, hogy biztos ti is egy csomó ilyennel találkoztatok már, meg akik hallgatják az epizódot, azok is. Szedjünk össze pár sztereotípiát a női vezetőkkel kapcsolatban, hogy milyen előnyei vagy hátrányai vannak egy női vezetőnek. Ilyen például szerintem az, hogy nagyon sokszor azt gondolják, hogy hát sokkal jobb egy női főnök, mert hát sokkal empatikusabb a női mi volt amiatt. Biztos.
Viszont ott van a másik oldal, ami szintén egy ilyen nagyon elterjedt sztereotípja, hogy de havonta egyszer egy sárkány lesz belőle. Amikor vérzik, akkor hozzá se lehet szólni, olyankor jobb, ha meg se közelíted az irodáját.
Hát igen, abszolút. Egyébként tőlem már kérdezték, képzeljétek el, meg Lili, ezt még talán neked sem meséltem, hogy amikor mindketten menstruálunk, már mint te meg én, akkor nem szoktunk-e összeveszni. Ez egy kérdés volt. És mondtam, hogy én nem tudom, hogy a Lili mikor szokott menstruálni, hogy én nem vagyok ezzel tisztában. Nem osztjuk meg egymással ezt. Úgyhogy nem tudom.
Miben, hogy ezt egy férfi tette fel neked amúgy?
Ezt nem mondom meg, mert mindegy.
Jó, oké. Bocsi.
Hú, hát
igen, igen, amúgy, hát mondjuk ilyen kérdéseket konkrétan még nem kaptunk, de szerencsére. Ami talán ilyen, talán az, inkább azt szoktuk megkapni, ami egy kicsit érdekes szituáció így most ebben az ilyen vállalkozói világban, hogy nagyon sok csak női program van, ugye, mert próbálják a nőket segíteni vállalkozni. És nálunk például az a furcsa, hogyha volt olyan, hogy megnyertünk egy startup versenyt, és ez nekünk volt furcsa be, hogy nem tudtuk, hogy azért, mert mi voltunk az egyetlen női alapítású csapat, vagy azért, mert hogy az ötletünk volt annyira jó.
Igen, és itt jönnek be ilyen kételyek, amikor így tényleg nyertünk egy díjat, tök jó, mindenki minket tapsol, de amúgy miért is nyertük? Mert konkrétan az volt a díjnak a címe, hogy Special Prize, és így és miért vagyunk is... special? Azért menők vagyunk. Tehát, hogy...
Meg úgy konferáltak fel minket, hogy mi vagyunk az egyetlen női csapat a versenyben.
Igen, és hogy ez fura, mert emiatt kérdőjelezzük meg saját magunkat, hogy most vajon tényleg jók voltunk, vagy csak támogatni akarják a nőket, és akkor mi egy eszköz vagyunk most ehhez. Tehát, hogy ez az, ami még talán kicsit fura, de alapvetően nem sok ilyennel találkoztunk. Igen. Egyébként. Tehát az elején voltak ilyenek, amikor még lehet, hogy mi se voltunk annyira határozottak, és akkor jaj, de cukik, és akkor ide eljöttek, szörnyű volt az a pitch, amit ott toltam, szóval így konkrétan összekevertem a szlájdokat, meg ilyenek, ez egy ilyen full design volt, és utána nyertünk egy díjat, és így akkor most ezt nem értem. De egyébként nagyon ajánljuk a startup versenyeket, szóval így menjetek, itt próbáljátok ki a pitchet, itt roncsátok el, ne akkor, amikor majd egy potenciális ügyféllel beszéltek, mert az sokkal többet számít, mint hogy most egy 30 fős közönség előtt, hát bum, majd látja a következőt, ami majd sokkal jobb lesz, és akkor legalább látja, hogy mennyit fejlődtünk. Szóval, hogy ezek se belülről jönnek amúgy, amit most mondtam, hanem ezt magamra kell erőltetni, hogy ezt gondoljam, és ezért ne izguljak mondjuk egy-egy pitchnél. Visszatérve még a sztereotípiákra, azért nem tudunk annyira ilyeneket mondani, mert hogy tényleg nem tapasztaljuk ebben a közegben, és azt gondolom, igen, hogy ez a magyar startup közeg, ez egy nagyon kicsi mag egyébként, sajnos még nagyon kevesen vagyunk, és nagyon kevés nő van benne, de hogy annyira nyitott mindenki, nyilván fiatalok, nyitottak a networkingre, az ismerkedésre, új emberekre, új ötletekre, és hogy egyszerűen nem nagyon merül fel ez a kérdés, és hogy nem is érezzük magunkat megkülönböztetve egyáltalán, ha férfiakkal dolgozunk, meg ha nőkkel, akkor se. Szóval annyira természetes ez az egész, hogy meg az, hogy vezetők vagyunk, az is ritkán merül fel szerintem így a mindennapi darálásban, vagy hogy nem gondolunk arra, hogy hú, mi most vezetők vagyunk, mi most női vezetők vagyunk. Szóval, hogy egyrészt nincs is időnk ezzel foglalkozni, meg ezen gondolkodni, de hogy annyira természetes ez a közeg, hogy így nem nagyon merül fel, hogy érezzük magunkat ebben a szerepben.
Igen, meg alapvetően még azt szokták megkérdezni tőlünk, hogy a mi csapatunkban a fejlesztőnk egyedüli férfi, de mindenki ja, lány. Igen. És akkor, hogy miért nem teljesen női csapatról
igen,
van szó?
Igen, miért nem keresztetek női fejlesztőt?
Igen, és akkor hát, ez egy picit amúgy így, ez hozzákapcsolódik ahhoz, hogy most ugye nagyon sok ilyen női program, meg founder támogatás van a piacon, és mi mindig erre azt mondjuk, hogy mi alapvetően nem abban hiszünk, hogy most mindennek női szerep, hogy női hogy minden szerepkört nőnek kell betölteni, hanem mi azt mondjuk, hogy mi az egyenlőségben hiszünk, és abba, hogy a megfelelő ember, aki el tudja legjobban látni ezt a feladatot, ő legyen akkor a csapatban erre. Mm-hmm. És hogy szerintem ez tök fontos, meg a másik is, hogy ha mi is ezeket az értékeket közvetítjük, akkor ők is azt látják, a többiek is, mondjuk a férfiak is esetleg a startup világban, hogy mi teljesen helyén vagyunk, és hogy nem arról van szó, hogy mi most azért, mert hogy ennyi támogatást kapunk kívülről, meg hogy tényleg próbálják egyengetni az útunkat, mi nem a szuperwomenek vagyunk, akik legyőzik a férfiakat, hanem mi azok vagyunk, akik egyenlő szintre kerülnek velük. És úgymond egy kicsit úgy érezzük, hogy mi vagyunk a zászlóvívők még mindig, mert azért nagyon sok ilyen programban veszünk részt, és most is mi is próbálunk ilyeneket szervezni, és ugye ez még szükséges ahhoz, hogy, mert azért azt érezzük, hogy azért ez nincs nem kiegyenlített a mérleg még, uh-huh. és hogy szükséges ez, de nagyon mert szívesen csinálják, és főleg ebben a közegben, mert tényleg nagyon nyitott mindenki erre.
Igen, mert mint ezeket a kérdéseket szoktuk kapni, sőt, most már a fiúk mondják, hogy jaj, de ez is miért női, meg az is miért női esemény, és akkor én egyrészt azt szoktam mondani, hogy figyelj, szervezzetek magatoknak ti is, mert hogy mi ezeket megszervezzük magunknak, ezeket a női eseményeket, de alapvetően soha nem zárjuk ki a férfiakat, szóval, hogy így nem azért női események, mert hogy nem jöhetnek be férfiak, hanem ahogy a Csenge is mondta, azért női, mert még kell ez a támogatás, és kellenek a role modellek, kellenek a mentorok, kellenek a case study-k, hogy így innen ide lehet jutni, és sokkal jobban kell ez még nőknek, de hogy alapvetően mi sose zárunk ki ebből senkit.
Egyébként nekem is volt olyan munkahelyem, meg még szerintem biztos, hogy lesz is, ahova én tudtam, meg ez egy kimondott dolog volt, hogy azért hívtak a szerkesztőségbe, mert nem volt nő, vagy nagyon kevés, és hogy akartak egy nő újságírót is. És persze egy szinten ez sértő, kvázi, vagy bennem is először megütköztem rajta, hogy miért nem mindegy, hogy milyen nemű vagyok. És aztán az jutott eszembe, hogy de pont ahhoz, hogy egyszer ez mindegy lehessen, igen. ahhoz egyszerűen kellenek emberek, akik ebbe beleállnak. Igen. Tehát, hogy igen. első körben kell, aki elvállalja ezeket így.
Igen, csak ez meg pont bennünket ugye ilyen kételyt belül, hogy most akkor tényleg jó vagyok, vagy most csak kellek, mint nő, és akkor...
Hát igen, ez igen ismerős.
Na, és itt tök jól át tudunk kanyarodni az imposztor szindrómára, amit amúgy is meg akartam tőletek kérdezni, amúgy Hanna, nekem olyan volt egy újságnál, hogy nem a nemem miatt választottak ki dolgozónak, hanem a korom miatt, és az is egy kicsit ilyen, hogy akkor legyen egy fiatal újságíró is a szerkesztőségben, és ez is egy kicsit ilyen kettős érzelmeket váltott ki belőlem, hogy akkor... Most azért vettek fel, mert tényleg jó vagyok, vagy azért vettek fel, mert fiatal vagyok, mert a fiatalok tényleg kevésbé reprezentáltak a médiában, vagy az újságírásban. Uh-huh. És hogy bennem például emiatt egy nagyon durva imposztor szindróma alakult ki, ami azt jelenti, hogy végig azt gondoltam, hogy nem vagyok elég jó ahhoz, amit csinálok, hogy nem vagyok elég tehetséges, nem dolgoztam meg érte eléggé, ami nem volt igaz, mert nagyon megdolgoztam érte, csak volt egy ilyen kis hátsó gondolat bennem, hogy csak a szerencse miatt kaptad meg, csak azért kaptad meg ezt az állást, mert fiatal vagy, csak azért kaptad meg, mert nő vagy, és szerintem ezzel az Y és Z generációsok, és talán főleg a nők, de nem akarok ennyire nem specifikus lenni ebben a dologban, küzdenek, hogy félnek attól, hogy egyik pillanatban le fogják őket leplezni, hogy igazából nem olyan jók, mint ami erre számítottak, vagy hogy lelepleződnek, hogy csak azért vannak valahol, mert nők, mert fiatalok, mert kellett ez a kvótába, ami az esetek nagyon nagy részében nem így van. Ti mit gondoltak erről a ilyen kis imposztor szindrómáról?
Hát szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés. Alapvetően az én hozzáállásom az, hogy nincsenek véletlenek, és nincs olyan, hogy szerencse. Van ez az angol mondás, hogy luck is an attitude, tehát az, hogy a szerencse az egy hozzáállás, és én is ebben hiszek, mert van az a mondás, hogy pont jókor voltam jó helyen, és így kerültem be. De itt ugye, miért voltál ott azon a helyen? Mert te azt a döntést hoztad, hogy elmész oda. És ugye az élet azért döntésekből áll, és azoknak lesznek következményei, és azokat a döntéseket viszont te hozod meg. És én pont ezért azt mondom, hogy igazából ezt fejben kell eldönteni, hogy úgy állsz hozzá, hogy igenis, ezeket a döntéseket én hoztam meg, amik ide vezettek, és ez az én érdemem. És az, hogy például segítettek neked, mert például itt a Rékával
Én azt tudom például, hogy egyedül ennyire nem lennék képes, hogy mellé mindig kell egy ember, aki húz, aki tényleg dinamikában benne vagyunk ketten, de azt is tudom, hogy a Rékával az, hogy egy ilyen kapcsolatot megtartottunk évekig, az egy kétoldalú utca volt, tehát az, hogy két irányú, hogy mindketten beletettünk annyit, hogy ez fennmaradjon. És ezért ezek nagyon fontosak.
És a Csengének annyira ez a meggyőződése, hogy így tényleg, ha kimondom valaha, hogy hú, de szerencsés, hogy szerencsések vagyunk, hogy ezzel a mentorral tudunk együtt dolgozni, akkor a Csenge elmondja, hogy nem, ez nem szerencse, mert mi jelentkeztünk ebbe a programba, mi adtunk bele mindent abba, hogy a legjobbak legyünk a kiválasztási folyamatban. Mi, nekünk volt olyan energiánk, hogy ez tetszett ennek a mentornak, és így mi tettünk azért, hogy együtt tudjunk dolgozni. És hogy így, hogy ezt egyébként nagyon fontos, ezt így sokszor elmondani és kimondani, akár saját magadnak, akár másnak, tök sokat segít, hogy így megerősít abban, hogy tényleg nem véletlenül történik, és hogy te tettél érte, és ezzel kicsit így értékeled is azokat a dolgokat, amit így minden nap, amiért minden nap dolgozunk. Amit még hozzá akartam tenni, hogy az imposztor szindrómához ugye azért sokat hozzátesz az is, hogy egy ilyen nagy mondás, ugye startup világban az, hogy fake it till you make it, tehát, hogy addig, amíg nincs kész a terméked, akkor is tegyél ki egy landinget, ami regisztrálni lehet, de igazából nincs mögötte semmi, te csak gyűjtöd a számokat, és akkor, tehát, hogy amíg nincs követőbázisod, addig is úgy beszél róla, mintha lenne, és hogy ez tökre hozzáad, hogy most azt mondjuk, meg azt mutatjuk, hogy ez, meg azt, meg ezt csináljuk, de hogy igazából még nincs kész mögötte a dolog, és hogy ez nagyon összecseng azzal, hogy mi a termékünk, meg mik vagyunk mi, és hogy mit csinálunk. Tehát, hogy azért ez egy extra layer azon, hogy ezzel foglalkozni kell.
Igen, és igazából ez az elején működik, hogy ugye főleg, amikor befektetőket keres az ember, de nem csak startupokról van szó, vállalkozásokról, hogy olyan energiával kell beszélni, amit amúgy egy idő után az emberre át is ragad, mert ugye azt mondod, hogy muszáj előadni azt, hogy tényleg, hogy ez egy szuper termék, mert tényleg egy szuper dolog, hiszen ennyi energiát beleöltél, és ez egy ilyen oda-vissza történet, hogy utána magadnak is abból adsz energiát, hogy látod, hogy az emberek ugyanúgy reagálnak a te ötletedre, ahogy elmondtad neki. És ez egy idő után, mi is ugye, amikor már megvolt a termékünk, akkor mindenki olyan pozitívan állt hozzánk, hogy szuper volt, hogy jöttek folyamatosan a projektek, mert megbíztak bennünk, hiszen látták azt, hogy mennyi energiát ölünk bele, és hogy mennyi munkánk van ebben az egészben.
Meséltetek erről a női programotokról, illetve a nőknek szervezett, vagy női vállalkozásoknak szervezett eseményeitekről, és olvastam rólatok, hogy szülési szabadságon lévő kismamákra is gondoltok, vagy kvázi szakosodtatok valamilyen módon, de ezzel majd helyreteztek, hogy itt pontosan mit kell ez alatt érteni. Ezzel is segítve az üvegplafon lerombolását, meg a felzárkózást. És szerintem erről azért lenne érdemes beszélni, mert ez nagyon ritka, hogy erre tényleg valaki gondol, annak ellenére, hogy mindannyian tudunk erről, hogy ez egy létező probléma. Kicsit segítetek helyre rakni ezt, hogy ez pontosan hogy van nálatok, vagy miben jelenik meg?
Igen, igen. Alapvetően mi azért elég sok figyelmet fordítunk arra, hogy mit szeretnénk, hogy a Briefly milyen legyen maga a brand, és ebben nyilván nagyrészt benne van az, hogy én és a Csenge milyenek vagyunk, és ezt szeretnénk beletenni, és szeretnénk, hogyha a Briefly egy brandként tudna kommunikálni a célcsoportunkhoz. Nyilván nem csak sales szempontból, hanem közösségépítő szempontból is, és hát a Briefly-nek az egyik legnagyobb hősei, ezek a dolgozó anyák, mert hogy nekünk, nekem is, meg a Csengének is az egyik legnagyobb hőseink a dolgozó anyák, bár mi még nem vagyunk anyukák, nem mondom, hogy nem tartunk tőle, de tényleg azt gondoljuk, hogy ez egy ilyen emberfeletti teljesítmény, amit ők csinálnak, ha még dolgoznak is mellette, meg tudják tartani a karrierüket, mert sajnos ez nem könnyű, így, hogy nem tapasztaltuk, nyilván vannak ismerőseink, meg látjuk, hogy ez mennyire hardcore dolog, és már a kezdetektől, amikor elkezdtünk dolgozni a Briefly koncepcióján, nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy meg tudjuk teremteni nekik is azokat az esélyeket, hogy nem csak, hogy legyen munkájuk, hanem hogy olyan munkájuk lehessen, amit élveznek, és ami kiegészíti az ő életüket, és ahhoz tud kapcsolódni, és ez ugyanígy jellemző mondjuk az egyetemistákra, meg azokra, akik váltani szeretnének a 40 órás munkahétből, hogy olyan munkát végezhessenek, ami az életüket egészíti ki, és ne a munkához kelljen az életet igazítani, mert az elég szívás igazából, és tapasztaltuk, és hogy tök jó lenne, ha ez megváltozna, és egyébként ez a hosszú távú víziónk a Briefly-ben, hogy ne a munkához kelljen az életedet igazítani, hanem fordítva, és ez nagyon erősen megjelenik a dolgozó anyukáknál, és a Briefly-n egy anyukának ugyanannyi esélye van megkapni egy munkát, és ezt jól kivitelezni, mint egy teljes állású szabadúszónak, vagy aki a teljes munkaidejében a projektjeivel foglalkozik, mert ő választja ki, hogy milyen projekten akar dolgozni, hogy annak a cégnek ő a missziójával egyet tud-e érteni, ugye nem kell bejárni 9-től 5-ig, onnan is úgy csinálja, ahogy szeretné, tehát, hogy egyenlő esélyekkel tudnak indulni a kismamák, a dolgozóanyukák, mint bárki más a piacon, akinek nyilván van releváns szakmai tapasztalata, tehát, hogy ez nyilván fontos.
Ahogy Réka is mondta, számunkra nagyon fontos, hogy ezeknek az anyukáknak tudjunk lehetőséget biztosítani, hiszen megvan ahhoz a szakmai tapasztalatuk, hogy végezzenek munkát, viszont az a probléma, hogy a gyerek mellett eleve nagyon nehéz, és az a döntés, hogy most inkább a gyerekkel van, vagy hogy dolgozik, ez borzasztó, hogy bárkit egy ilyenbe bele kell kényszeríteni, és pont ezért a Briefly-n keresztül ugye tudnak otthonról dolgozni, úgy, hogy közben a gyerkőcre vigyáznak, és ez egy szuper lehetőség, és már az elejétől kezdve pont ezért koncentrálunk arra, hogy ezeknek a nőknek tudjunk lehetőséget biztosítani, és ebben hiszünk, hogy ennek kéne lenni a jövőnek, mert mi is amúgy azért azt érezzük így a 20-as éveinkben, de azért folyamatosan menetelve a 30-hoz, hogy Úristen, hogy jaj, gyorsan kell karriert csinálni, mert hogy akkor, hogyha a gyerekvállalás, akkor ennek vége, és hogy ez olyan szuper lenne, hogyha ezt lerombolhatnánk, és azt mondani, hogy oké, persze gyereket vállalunk, és ez egy csodálatos dolog, de attól függetlenül nem kell mindent belesűríteni ebben a X évbe, hanem ugyanúgy megy tovább az élet, ugyanúgy megy tovább a karrier, és ezt meg lehet oldani párhuzamosan, ezt a kettő dolgot.
Lili, van még, amit te hozzáfűznél, vagy megkérdeznél?
Az, hogy
nekem már nincs.
Szerintem minden vállalkozásnak, vagy minden munkahelynek, és minden főnöknek így kéne gondolkoznia. Szóval nagyon szuper, hogy ezt csináltak, és szerintem nagyon van szükség egy ilyen közösségre, amit ti építetek, egy ilyen startupra, egy ilyen példára, amit ti mutattok. Szóval csak így tovább.
És nagyon szépen köszönjük.
Nagyon szépen köszönjük.
Köszönjük, hogy itt lehettünk.
Ez volt a Vénusz Projekt Podcast Solti Hannával és Rutai Lilivel. 2 hét múlva jelentkezünk a következő epizóddal, addig is kövessetek minket, és értékeljétek, osszátok meg az epizódokat, hogy minél több emberhez eljussunk. Ha ha.